Az Úr Jézus nevében igaz és meleg szeretettel köszöntelek benneteket, Isten népét, mindazokat, akik eljöttetek, hogy együtt ünnepeljünk. Azért vagyunk együtt, hogy ünnepeljük Jézus Krisztust, ami mennyei vőlegényünket, aki egy ilyen napon kilépett a sírból és diadalt vett a halál fölött, és hogy ünnepeljük Krisztus mennyasszonyait, új mennyasszonyait, akiknek a bemerítését most láttuk. Ezen az ünnepkörön, ami a mi keresztény hitünk legnagyobb ünnepköre, a nagypéntek és húsvét így együtt, Krisztus halála és feltámadása, ebben az évben is nagyon komolyan térdre kényszerített, csendességbe vitt, az Úr elé kellett csendességben közelednem, hogy újra átéljem, újra megértsek valamit abból, amit Jézus Krisztusban értem, tett. Ebben az évben különös módon főként az emelkedett ki ebben az elmélkedésemben, elcsendesedésemben, hogy milyen sokba kerültem én az Istennek. Hogy milyen sokat érek én az Istennek. Az ő egyszülött fia, aki az ő lényének kisugárzása, aki örök Istenből való örök Isten, aki örök világosságból való örök világosság, aki által teremtetett minden menjen és földön, mert nála nélkül semmi sem lett, ami lett, őt adta értem. Ide adta értem a keresztre, a halálba, hogy megmentsen a kárhozatba, bűnbe süllyedt állapotomból. Valahogy az idén ez egy nagyon-nagyon erőteljesen jött elém. Milyen drága vagyok én az Istennek. Most azért mondom ezt, hogy szeretném, ha itt vagyunk mindannyian, valahogy személyesen fölmérnénk, hogy milyen drága vagy te az Istennek, milyen sokat érsz az Istennek. Hogy azt a fiút, aki egyetlen fia, aki által mindent teremtett, adta érted. Mert úgy szerette a világot, illetve úgy szeret engem, úgy szeret téged, hogy ha hittel elfogadod, elfogadom, elfogadjuk az ő fiának, Jézus Krisztusnak ezt az áldozatát, akkor nem veszünk el, hanem örök életre nyílik kapu számunkra. No szóval ez volt nekem ebben az évben egy csodálatos új fölfedezés, pedig már nagyon régen járom az ő követésének az útját, és mégis valami egész új örömmel töltött el ez a felfedezés, hogy ilyen drága vagyok én Istennek. Ahogy Pál apostol mondja, aki az ő fiát nem drágálotta, hanem mindnyájunkért odaadta. Hogy ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Ha a fiát nem drágálta, akkor mi az, amit meg ne adna nekünk? Mindent. Ez a szó, hogy minden, az azt jelenti, hogy minden benne van. Mindent. Visszatekintve az életem évtizedeire, a legnagyobb csodálattal azt állapítom meg újra, hogy még akkor is, amikor nagy veszteség látszott, hogy ér, abból is, ha kezébe maradtam, ha ráfigyeltem, és ez megtörtént, mindig jót munkált belőle. Valami csodálatos jót. Újabb és újabb ajándékait, újabb és újabb gazdagságait. Tulajdonképpen mi történt most itt, amikor Krisztusnak két mennyasszonya az imént bemerítkezett. Pál apostol így fogalmazza azt, ami itt most megtörtént. A keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a halottak közül. Ez történt. A keresztség kiábrázolta, de nem csak kiábrázolta, megerősítette, meggazdagította azt a bizonyosságot, hogy megtörtént, hogy Krisztus által vele együtt én is megfeszítettem. Van itt egy hatalmas és rendkívül fontos igazság, amelyet gondolom, hogy a legtöbben tudunk, és mégis jó újra meg újra ismételten látni ezt az igazságot, hogy mi valamennyien a bűn és a halál rabságába jöttünk erre a világra. Nem tehetünk róla. Egy ember által jött be a bűn és a halál, és mindenkire elhatott. Atyáinktól örökölt bűnös emberi természetünk valamennyiünket kározatra ítél. Semmit nem kell történnie, semminek nem kell történnie egy ember életében ahhoz, hogy elkárhozzon. Éppen elég az, ha nem történik semmi. Mert a kározat, az elveszett állapotába jöttünk mindannyian erre a világra. Hatalmas fölfedezés volt, amikor ezt én legelőször úgy igazán mélyen fölismertem, és a saját szívemben ismertem fel ennek az elveszett állapotnak a terhét. Az Úr Jézus egy igében megmagyarázza, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez az elveszett állapot. Ez a kárhozatra ítélt állapot. Azt mondja, mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznoságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörés, kapzsiság, gonoszság, csalás, kicsapongás, irigység, istenkáromlás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről az ember szívéből jönnek ki. Nem azért csinálja az ember a bűnt, mert annyira boldoggá teszi, hiszen sokszor újra meg újra látjuk, hogy tönkre teszi vele az ember a saját életét, meg a környezete életét is. Hanem azért, mert hoztuk magunkkal ezt a terhet, víz sodor az indulatunk, a szívünk romlott vágya, kívánsága, és nem tudunk ellenállni. A bűn és a halál terhe alatt születtünk. El szoktam mindig erre mondani egy különleges élményemet. Biztosan, akiknek gyermekeik voltak, valamennyien átélték azt, hogy milyen aranyosok azok a kis két-három éves gyerekek, négy gyermekünk olyan, és hogy úgy visszaemlékszem, hogy mikor nőttek, és ebben a korban sok-sok örömünk volt bennük, úgy elmondogattam akkor, hogy mi lesz velem, ha már nem lesznek kicsi gyerekeim, hiszen olyan aranyosak ilyen kicsi korba. Hát egy ilyen aranyos kicsi gyermekem, az egyik fiam, két és fél éves körül lehetett, amikor egyedül maradt a konyhába, és egyszer csak egy nagy csörömpölést hallunk, megijedtünk, hogy mi történt, rohantam a feleségemmel együtt, de már ő jött ki a konyhából, és jelentette, hogy Jenő eltörte a poharat. Őt Zoltánnak hívták. De ránéztem a feleségemre, és mondom, most mondd meg, kitől tanulta, hogy már hazudik? Hát kitől tanulta? Hoztuk magunkkal. Indulatban, gondolatban, érzésvilágunkban, emberi természetünkben hoztuk magunkkal a bűnös állapotot. A halálra ítélt szellemi és testi halálra ítélt állapotunkat. És nem tudjunk magunkat megváltoztatni. Ezért adta magát Jézus hogy kiszabadítson minket ennek a jelen való világnak a rabságából. Ezért jött el, és öltözött bele a mi emberi testünkbe. Fel tudjuk fogni, hogy milyen hatalmas dolog az, hogy a teremtő Isten, aki által minden teremtetett Jézus Krisztus egy csecsemő testébe jelent meg ott Betlehembe, egy jászolba, egy elhagyott jászolba. Ha volna egy olyan tudós, aki az összes óceán vizét egy gyűszűbe bele tudná szorítani, akkor is kisebb csodát tenne, mint az a csoda, hogy az Isten, az alkotó, teremtő, mindenható Isten Jézus Krisztusban, az ő fiában eljött egy ember testében. Tudod, miért jött el? Hogy sorsközösséget vállaljon veled, hogy a bűntestét, amelynek a rabjaiként jöttünk-e világra, amely víz sodor minket, valamennyünket előbb-utóbb a sírba, és a kárhozatba, ha meg nem térünk, hogy ebbe a testbe öltözve kaput nyisson nekünk az ég felé, a szabadulás felé, az Isten fiúság felé, az örök élet felé, a bűnbocsánat kegyelmének szabadító öröme felé. Én vagyok az ajtó, mondta Jézus Krisztus. Én vagyok az út. Senki sem mehet az atyához, senki sem juthat el a mennybe. Nélküle, csak rajta keresztül. Azt olvastuk itt, hogy vele együtt, Pál apostol ezt nagyon megható közelségbe próbálja hozni, amikor azt mondja, hogy én, Pál, vele együtt megfeszítettem, vele együtt meghaltam, vele együtt eltemettettem, és vele együtt feltámadtam. És azt az életet, amelyet most élek, a Krisztus Jézusban vetett hitáltal élem. A hit csodálatos világa ez, mennyei világ, az Istenhez tartozó embernek az öröme, szabadításának a kegyelme. Igaz, hogy testben maradtunk, és a test továbbra is a halál felé megy, de lelkünkben ott van a bizonyossága, örök életnek a boldog bizonyossága. Jézus nem azért jött, hogy vallásokat, akármilyen keresztény vallást alapítson, vagy dogmákat fogalmazzon, vagy szertartásokat írjon elő. Azt mondja, én azért jöttem, hogy életük legyen. Életet hozott Jézus. A halálból, a kárhozatból életet hozott Jézus. Az Isten hit, a vallásos Isten hit senkit sem üdvözít. Senki sem mehet az atyához, csak Jézus Krisztus által. Nincs más út, nincs más ajtó, amely az örök élet felé, a kegyelem bocsánatának az örömében, a felülvaló élet ajándékába részesít, csak Jézus Krisztus. Nagyon fontos. Mert azt gondolom, hogy nagyon sok, Isten tudja egyedül, hogy milyen nagy tömege van azoknak az embereknek, akik megtévesztő módon Isten hittel a szívükben, vallásos szertartások gyakorlásával azt gondolják, hogy minden rendben van, minden oké. De Krisztus nélkül nincs örök élet. Krisztus nélkül van vallásos élet, lehet, és meg kell mondanom, hogy földi viszonylatban azért az annak van értéke. Egy komolyan istenhívő vallásos ember általában erkölcsösebb, normálisabb földi életet él, mint az, aki nem törődik egyáltalán hittel, Istennel. Tehát a vallásosságnak van bizonyos mindenképpen erkölcsi értéke, önszabályozó, önkorlátozó mértéke az ember életében, de ha a Bibliát komolyan veszed, ha az Isten igéjének a világossága megnyitja az értelmünket, akkor rá kell jönnünk, hogy Krisztus nélkül nincs üdvösség. Vele együtt megfeszítettem. Vele együtt. A vele való egyesülés az, amely az üdvösség útját megnyitja számunkra. És Jézus Krisztus nem csak meghalt a mi bűneinkért, nem csak a keresztre vitte az Ádámtól örökölt, megromlott emberi természetünk terhét, hanem a húsvétot azért ünnepeljük, mert húsvét hajnalán kilépett a sírból, diadalt vett a sátán erején, a halálon, megtörte a halál erejét, és világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Krisztus kell nekem. Krisztus kell nekünk. Krisztusban van egyedül tökéletes és teljes megoldás. Nagyon fontos azt is világosan látni és érteni, hogy a Krisztus feltámadása minden ember számára elhozta a feltámadást, az örök életet. Sokan úgy gondolkodnak, hogy ha nem hiszek, akkor eltemetnek és vége. Pár évvel ezelőtt egy neves író halálos ágyáról üzente, hogy a halál után nincs semmi, a haláltól nem kell félni. Ez volt az ő véleménye. Az Úr Jézus másként mond, mást mond erről, figyeljétek csak. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyen mind azok, akik sírban vannak, vagyis akik meghaltak, meghallják az ő hangját, és kijönnek. Tehát mind azok, akár hittek, akár nem hittek, meghallják az ő szavát, és kijönnek. Azok, akik jót tették, vagyis elfogadták az élet útját, azok az életre támadnak fel. Akik pedig a rosszat cselekedték, vagyis nem fogadták el a krisztusi megoldást, azok a kárhozatra támadnak fel. Mindenkinek oda kell állni Isten ítélőszéke elé. A feltámadás nem a mi hitünknek a kérdése. A feltámadás Jézus Krisztus győzelmének, diadalának, feltámadásának minden emberre érvényes hatása, győzelme, következménye és gyümölcse. Mindenkinek föl kell támadni. A Jelenések könyve írja le, hogy a halál, a pokol, kiadják a halottakat, és mindenkinek oda kell állni az Isten ítélő széke elé. És akinek nincs beírva a neve, mondja ott a Jelenések könyve az élet könyvébe, vagyis nem fogadta el Jézus Krisztusban az életet, az üdvösséget, a kegyelmet, azoknak része a második halál, a tüzelés kénkővel égő tó. Nem azért mondom ezeket, hogy megijedjünk, de azért a tények ismerete fontos. És hogyha valaki az Isten szeretete még nem ragadott meg, hogy életet nyerj a Krisztusban, hát legalább ijedj meg attól, hogy enélkül, a Krisztus nélkül viszont az örök kárhozat lesz a sorsa azoknak, akik őt elutasítják. A világosan beszél erről a Szentírás. Azt mondja, hogy a feltámadás, Pál írja ezt az 1 Korintus 15-be, hogy mindenki a maga rendje szerint fog föltámadni. Első volt Krisztus, aki áttörte halál erejét, és megnyitotta az utat az életre. Aztán jön majd az övéinek a feltámadása. Sokat beszél erről a Biblia, hogy Jézus Krisztus eljön egy napon, talán közeledik ez a nap, sok jel mutatja, hogy közeledik, amikor megjelenik a levegő égbe Jézus Krisztus, és magához ragadja azokat, akik újjászülettek, akik Isten gyermekei lettek. Ez a feltámadás rendjében a második nagy esemény lesz, amikor a Krisztus az övéit magával viszi, és Jelenések könyve leírja, hogy megszámlálhatatlan sereg fehér ruhában hallelujját zengve jelenik meg, érkezik meg a menny dicsőségébe. És a vég, folytatja ott a felsorolást Pál apostol, amikor Isten átadja az új országát, a vég, amikor mindenkinek meg kell jelenni a Krisztus ítélő széke előtt. Van a Bibliában egy történet, amely nagyon világosan elénk tárja azt, hogy Krisztusra van szükségünk, és Krisztusban az új élet megragadására, amelyet ő hozott, amelyet halála, vére és feltámadása által szerzett. Ennek a hitbeli megragadása az egyetlen út az üdvösségre, és ennél kevesebb nem elég, még a vallásosság sem elég. Van erre egy nagyon meglepő, megdöbbentő példa, biztos sokan ismerik, egy Nikodémus nevű zsidó főembernek a története. Ez a Nikodémus nagyon komoly vallásos ember volt, sőt, teológiai doktor volt, ahogy ma mondanánk, rabbi képző intézetnek a tanára volt, vezető ember, a Sanhedrinnek, az országos tanácsnak is a tagja volt, és ez a Nikodémus egy éjjel fölkereste Jézust. Ez is egy, arra mutat, hogy egy nem egy elfogult Krisztus ellenes, mint a farizeusok általában, hanem érdeklődéssel fordult Jézus felé. És azzal jött, hogy mi tudjuk, hogy te Istentől kellett, hogy jöjj, mert senki sem tehet olyan csodákat, mint amilyet te teszel, csak aki Istentől jött. Vagyis elismerte Jézusnak az Istentől való tekintélyét, ha még akkor nem is látta, hogy ő az Isten fia, valószínű később azt is meglátta. És amikor Jézus ránéz erre a nagyon becsületes, jószándékú, komolyan istenhívő, vallásos professzorra, azt mondja neki, hogy ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Értitek, mit mondott neki? Nikodémus, én nagyra becsülöm, hogy te hiszel az én atyámban, az Istenben. Nagyon szép dolog, hogy eljöttél és elismered, hogy én az ő szolgálatában forgolódok, de azért éppen ezért, mivel ilyen komolyan veszed a dolgokat, meg kell mondanom, hogy ha nem születsz újjá, el kell veszned. Hiába a vallásosság, hiába az Istenhit, Krisztus nélkül nincs üdvösség. Elcsodálkozott Nikodémus. És azt mondja, hogyan születhetik az ember, mikor már megvénült. Hát bemehet még egyszer az anyja méhébe, és ott újra megszülethet. És Jézus megmagyarázza. Értsd meg, Nikodémus, ami testtől született, az test. De ami lélektől, szellemtől született, az a lélek. A szél fúj. Zúgását hallod, de hogy honnan jön, hova megy, nem tudod. Így van mindenki, aki szellemtől, szent szellemtől születik. Szükség néktek, újonnan születnetek, jelentette ki neki. Nikodémus még mindig nem érti. Hogyan lehetséges ez? És akkor úgy lélekben megfogta Nikodémusnak a kezét Jézus, és elvezette a megoldáshoz. És neki mondta el ott azon az éjszakán a Bibliánk egyik legszebb mondatát. Úgy van ez, Nikodémus, hogy mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy adta az egyszülött fiát, hogy aki hisz benne, az ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Az újjászületés titka Jézus Krisztus. Ő előtte nyisd meg a szíved, mondja Jézus Nikodémusnak. (Kül) Nem tudjuk, hogy mi lett Nikodémussal, de annyit tudunk, hogy a Sanhedrinbe később ő felszólalt Jézus mellett. És azt is tudjuk, hogy amikor Jézust megfeszítették, meghalt, akkor 100 font drága kenetet vitt, hogy bebalzsamozzák a testét. Vagyis valami történt ő benne. Van olyan hitem, hogy mi találkozunk Nikodémussal a mennybe. Újjá kell születnetek. El kell jutni arra a kegyelmi nagy ajándékra, hogy Isten kiragad a halálból Jézus Krisztusban való hit által az életre. Abban a hitben léptek a bemerítő medencébe az imént, hogy megtörtént. Én hiszem, hogy a legtöbben itt ebben a hitben vagyunk, hogy megtörtént. Az én életemben is volt egy olyan korszak, amikor olyan nikodémusi hitem volt, vallásos hitem volt. De nagyon régen, egész fiatalon, 14 éves, 17 éves korom közötti időt látom így visszatekintve. Nagyon komoly hívő szülők gyerekeként növekedtem fel. Szerettem már 10 éves koromban úgy, szerettem a Bibliát, hogy elkezdtem olvasni, végig belerágtam, átrágtam magam, nem érthető szövegeken is, mert volt bennem egy vágy. És egy őszinte döntéssel akkor kimondtam, hogy én Jézust akarom követni. A gyülekezet is nagy örömmel vette ezt tudomásul, ottan én felnőttem, békésen történt ez. Aztán utána tapasztaltam, hogy őszinte volt ugyan a döntés, de nem volt mögötte egy isteni fedezet. A felülvaló élet. Egy kettőség alakult ki bennem. A serdülőkor kísértései vittek, sodortak, ragadtak. Egy fényes üzletbe dolgoztam, munkatársaim csábítottak, vittek, és én megcsábítható voltam. Továbbra is tudtam, hogy az a jó, ahogy a szüleim élnek, tudtam, hogy az a jó, ahogy a gyülekezetbe tanítják, ahogy a Biblia tanítja, ismertem már jól, de nem ment a dolog. Lopkodtam a magam szennyes, tisztátalan vágyai szerint való örömöket. Titokba, hogy meg ne tudják, mert szégyeltem volna, ha a szüleim megtudják. Hogy 3 évig tartott ez a korszak. Sok vergődéssel, olyan fiatalon. Mert tudtam, hogy utálatos Isten előtt, ahogy élek, különösen azért, mert tudom, hogy nem így kellene élnem. És akkor 17 éves koromban, 1942-ben volt egy sorozatos evangelizáció ott a mi gyülekezetünkbe. És hogy nem, az az ige hirdető pedig vendég volt, nem ismert engem, mégis kipécézett engem. És így rám mutatott, voltunk ott vagy 300-an, de így engem kipécézett, és azt mondta, hogy te képmutató, aki itt ülsz, ide jársz, megtanultál imádkozni, jól ismered a Bibliát, talán benne vagy az énekkorban, a zenekarban, és ez mind így volt. De a szíved tele van szennyel, bűnnel, lopkodod a tisztátalan szennyes örömöket. Vedd tudomásul, hogy ez, ha így maradsz, ez a kárhozat, mert test és vér nem örökölhet Isten országát, akik testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Hú, sziklazúzó pörölyként hult rám az isteni szó. Ott, ahol ültem, a sok ember között elfogott a zokogás, nem tudtam ellenállni. Akkor láttam meg, hogy a szívem romlott, a szívem a szennyes, a testemben lakik a bűn, és én ettől nem tudok megszabadulni a magam erejéből. A magam jó szándéka, sőt, Isten hite nem elég. Többre van szükség. És akkor folytatta az ige hirdető, és azt mondta, de ha ma megláttad, hogy rabja vagy a bűneidnek, ha ma megláttad, hogy visz sodor a testi indulat, vágy, kísértés, gőg és minden más bűn, ma örömhírt hoztam neked. Jézus érted, vállalta a keresztet. Nézd csak fel a keresztre. Érted, vállalta Jézus. A te bűnödet vitte a keresztre. A te bűnödért folyt a vére. És ő, az Istenből való Isten, joggal képviselte minden embert ott a kereszten, téged is. Bűnné lett, hogy megigazítson. Mondta, és én úgy éreztem akkor, hogy szárnyam nő, a hit szárnyai fölemelnek, és akkor megértettem, hogy van menedék. Egy menedék van, Jézus Krisztus. Nem elég a vallásosság, nem elég a Biblia ismeret, nem elég a jó szándék, pedig az volt bennem. Nem elég az, hogy én ott énekeltem az énekkarba már, játszottam a zenekarba. Krisztus nélkül nincs élet. Ma itt van Jézus, és kopogtat. A szíveden kopogtat. Be akar térni. Életet, szabadítást, bocsánatot, felülvaló kegyelemnek az örömét akarja adni. Azt mondta Jézus, ha valaki hallja az én szómat, és hisz annak, aki engem elbocsátott. Tehát világos, hallja az én szómat. Ha van itt valaki, aki nem úgy hallja most az igét, hogy ezt Kovács Géza mondja, hanem ez az Isten szava, és nekem mondja, ez nagyon lényeges. Isten mondja, nekem mondja. Ha valaki hallja az én szómat, mondja Jézus, és hisz annak, aki engem elbocsátott, vagyis az élő Istenben, hogy ő bocsátotta el Krisztust megváltóul, ami számunkra, az átment a halálból az életbe. Átment múlt időbe. Egy pillantás, egy hit, egy föltekintés a feltámadott Jézus Krisztus dicsőséges üres sírjára. Aki hisz én bennem, átment a halálból az életbe, és nem is fog már ítéletre menni. És így folytatja ott tovább, bizony-bizony mondom néktek, hogy eljön az az óra, és az most van. Április 5-e délután mennyi óra van? 17:30. Azt mondja, eljön az az óra, amikor az is az most van, amikor hallják a halottak, akik eddig halottak voltak szellemileg, most meghallják, mint nekik szóló üzenetet, meghallják az igét, és immár élnek. Azért kedves nekem ez a János 5-ben megírt ige, mert egy nagy élmény fűződik hozzá. Jó régen volt, 54-ben. Egy ifjúsági konferenciát tartottunk akkor Jánoshalmán, a Duna-Tisza között van ez a városka. Voltak ott vagy 120-an fiatalok, és az újjászületésről volt szó. Arról, hogy ahhoz, hogy Isten lelke újjászüljön, először meg kell látnod azt, hogy szükséged van rá, hogy még halott vagy. És mit jelent az, hogy valaki még szellemileg halott? Hát próbáltuk ezt kielemezni ott a konferencián, hogy nincs érzéked a bűn iránt. Nem fáj a vétek, inkább kívánod. Tudod, hogy rossz, de kívánod, és visz sodor a kívánság. Nem fáj. A halottnak nem fáj még a bűn. Ahhoz életre kell kelni, hogy fájjon és eldobd magadtól. Na a lényeg az, hogy elemeztük, hogy ki az, aki még szellemileg halott, és így egy szónoki kérdésként fölvetettem, hogy van-e valaki, aki itt ma meglátta, hogy ő még halott? Nem volt felszólítás, hogy álljon elő. Ennek ellenére, jól emlékszem, egy 18 éves lány fölállt. Folytak a könnyei, hogy én megláttam, hogy én még halott vagyok. Igen, megláttad? Akkor hirdetem neked, hogy immár élsz. Hát, ha meglátta, hogy halott, akkor már él. Hát ilyen egyszerű, csak azt akarom ezzel illusztrálni, hogy az az életre jutás, az a csodálatos, hatalmas esemény, hogy a menny polgára lettél, az ilyen egyszerű, ilyen világosan egyszerű, Krisztus előtt megnyitva a szívemet, és immár élsz. Mert Jézus Krisztus engem, téged, minket vitt a keresztre, és nem önmagáért támadt fel, hanem hogy minket is előhozzon az életre. Hogy Péter apostollal együtt tudjuk mondani, áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Atya és Istene, aki újonnan szült minket a halálból való feltámadása által romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan életre, amely fenn van tartva nekünk a mennyben. Nincs a földi életben ennél drágább kincs, mint ez a hit, ez a bizonyosság, amelyre hív ma titeket is, minket is, valamennyiünket is az Úr. Egy merész kérdésem volna, kik azok a jelenlévők közül, akik abban a bizonyosságban élnek, most itt vannak itt jelenleg, hogy ők élnek. Az újjászületés kegyelme által új teremtéssé lettek. Hogy megvalósult az, amit Pál apostol mond, hogy aki Krisztusban van, új teremtés. A régiek elmúltak, újjá lett minden. Nem a magam jóságáért, nem. Sőt, az én bűnösségem ellenére, az Isten kegyelméből a Krisztus által van bűneimnek bocsánata, és van élet, amelyet ő szerzett kegyelemből ajándékként nekem. Tegyünk erről bizonyságot. Kik azok, akik ennek a bizonyosságában élnek? Halleluja! Van-e valaki, aki szeretné ezt a hitet? Szeretné ezt a kegyelmet? Hinni annyit jelent, mint dönteni. Eldöntöm, hogy igazat adok az Istennek. Igazat adok, amikor azt mondja, hogy adta az ő fiát, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Igazat adok az Istennek. Hogy Jézus Krisztus az én testembe, igen, a te testedbe, az én testembe öltözött, ezt a testet vitte a keresztre, és amikor feltámadt, engem is egy új életre hozott. Hinni, eldönteni, hogy igen, elfogadom. Elfogadom Istennek ezt a kegyelmét, amelyet a Krisztusban megszerzett. Az egyetlen utat várom, vágyom, vállalom Krisztust. Van-e itt valaki, aki szeretne ebben dönteni? Hadd kérjem, hogy hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Adjunk hálát azért, hogy Krisztus itt van, itt jár köztünk, szólt hozzánk, és kínálta, és kínálja az ő kegyelmét. Adjunk hálát azért, ha már a szívünkben ott van a szent bizonyosság, hogy kegyelemből, általa, halála és feltámadása által van örök életünk. És imádkozzunk most azokért, akik még ebben nem bizonyosak, akiknél ez még hiányzik. Imádkozzunk ki most itt, akár önmagunkért ilyen értelemben, akár másokért, akikről tudjuk, hogy szükségük volna erre. Imádkozzunk, kérjük, hogy Jézus Krisztus a lélek, a szellem által, az ige által munkálja ki, hogy megnyíljon döntésre a szívük. Néma csendben, de szívünk őszinte sikolyával kérjük az Urat, hogy adjon életet, döntéseket, hitáltal, kegyelemből új életet. Itt most embereknek. És most azt kérem, hogyha vannak itt olyanok, és hiszem, hogy vannak, akik szeretnék ezt az új életet, akik még nem bizonyosak benne, hogy részük van ebben, de szeretnék, vágynak rá, kérem, hogy halkan szívükben, de lelkük őszinte kiáltásával mondják el azt az imát, amit én mondok. Mondják utánam. Úr Jézus, köszönöm, hogy ma eljöttél ide. Köszönöm, hogy hozzám is szóltál. Bocsásd meg, hogy nem törődtem eddig igazán veled. Úr Jézus, bocsásd meg minden vétkemet, de leginkább az, hogy nem hittem benned, mint az én megváltomban, az én Uramban. Köszönöm, hogy most kinyithatom a szívem, kinyitom a szívem, kérlek, Úr Jézus, jöjj, légy az én személyes megváltóm, véreddel tisztíts meg, bűneim bocsásd meg, és köszönöm, hogy megtetted, hogy a kereszten véred által elmostad az én bűneimet is. Köszönöm, Jézus. Behívlak, légy az én szívem ura. És köszönöm, hogy elfogadtál. Amen. Maradjunk így lehajtott fővel, becsukott szemmel. És ha van olyan valaki, aki elmondta ezt az imát, és azzal a hittel, hogy tényleg az őszinteség imája volt a szívéből, ha van ilyen, jelezze azzal nem nekem, hanem az Úrnak, hogy igen, Uram, én elfogadtam. Emelje fel a kezét. Ha van ilyen, kérem, hogy legyen bátor, és tegyen ezzel bizonyságot, hogy fölemeli a kezét. Köszönöm. Ha van valaki, higgyétek el, hogy az a kis kézfelemelés, ez mennyei jelzést jelent. Isten válaszol rá, mert látja, hogy az a kis energia, amit a kézfelemelés jelent, az egy döntés, az a Krisztus megérkezését jelenti. Ha van még ilyen, kérem, hogy emelje fel a kezét. És most hadd kérjem még azt, hogyha komolyan gondoltad, aki felemelte a kezét, álljál föl. Kérem azokat, akik felemelték a kezüket, vegyék a bátorságot, és álljanak fel, hogy imádkozhassunk értük. Dicsőítlek, Jézus Krisztus, ég és föld Ura, köszönöm neked, hogy eljöttél ide. Köszönöm azt a két fehér ruhást, akik ma bizonyságot tettek arról, hogy életet nyertek tőled. Köszönjük őket, és köszönjük, hogy valamennyünknek a megmentését munkálod. Köszönöm, hogy most is megszólítottál embereket. Kérlek, Jézus, a te nevedért, a te váltságodért, feltámadásod erejében érintsd meg a mi testvéreinket, és mélyítsd el a szívükben a bizonyosságot, hogy elfogadtad őket. És kérlek, Uram, hogy tedd győzelmessé ezt a hitet az élet győzelmével, a bűnbocsánat örömében, és az a szabadításod erejében. Köszönöm, Jézus, hogy meghallgattál. Amen. Három dolgot szeretnék mondani. Ez a három tessék helyet foglalni. Azoknak szól, akik felálltak elsősorban, ez a három. Ez pedig a három így szól, hogy ige, ima, gyülekezet. Hogyan, mit tehetek én, ember, azért, hogy amit Isten adott, az megmaradjon, elmélyüljön, el ne vesszen, sőt, növekedjen? Hát ezt a hármat kell tenni. Ezt tőlem várja, tőled várja Isten. Ige, minden nap nyisd ki a Bibliát. Úgy, ahogy itt a Györgyi Esztertől hallottuk, hogy kinyitotta a Bibliáját, és ez mindent megoldott. Minden nap. Főként az új szövetséget azzal nyisd ki, hogy Uram, mondj nekem valamit. Isten fog mondani. A Bibliában Isten szól hozzánk. És ha mond, ha valamit mond, megérted, világossá lesz, akkor erre válaszolni illik. Ez az ima. Ez az ima. Kiönteni a szívedet előtte. És létrejön a csodás nagy titok, a személyes kapcsolat Istennel, a személyes kapcsolat Jézus Krisztussal, Krisztusban az Istennel. Ige, ima. És a harmadik, gyülekezet. A Szentlélek, akit újjászül, azokat beépíti a Krisztus testébe. Ő épít be, az én dolgom az engedelmesség, fölfedezni, érzékelni, és engedni annak az indításnak, mert a lélek késztet, hogy most már tartsd fontosnak az Isten népével való közösséget, hallgatni az igét, együtt dicsőíteni az Istent, megosztani örömeimet, terheimet a testvérekkel a gyülekezetben. Szóval a hívő élet számára nélkülözhetetlen ez a három. Ige, ima és gyülekezet. Isten adja, hogy legyen ebben győzelmes. Isten kegyelme által az életünkben. Amen.